Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Ugye ezen a héten is szokás szerint természetesen két podcastet ígértünk, az én hibám, mert hogy a hét elején nekem minden is összejött, és nem tudtam sajnos egy podcastet most megoldani, viszont ez a második, akkor már úgy voltunk vele, hogy az legyen egy rookie watch. Ennek megfelelően Rookie Watch következik, és megnézzük azt, hogy az idei első éveseink hogy teljesítenek. Ez olyan első ránézés, szoktunk ilyet csinálni ugye minden év elején, mondjuk egy-másfél hónap után, és megnézzük azt, hogy kik azok, akik eddig felkeltették a figyelmünket. Nem tudom, Zoli, hogy te hogy vagy vele, de nekem rengeteg játékos felkeltette a figyelmemet, ugyanakkor igazi extra kiugró teljesítményt meg még ugye senki nem hozott, és pont, hogy így másfél hónap után ilyenkor nagyon nehéz jósolgatni. Minden esetre nagyon biztató ez a rookie class egyértelműen, mert most kimerném jelenteni, hogy jobb lesz ez, mint a tavalyi, sőt, talán mint a 2019-es is.
Igen, ahogy mondtad, az egyértelmű, hogy nincsen olyan újonc, és hát ritkán szokott lenne olyan újonc, tehát ne hibáztassuk őket ezért, aki dominálni tudna már az első évében. Viszont van egy csomó olyan játékos, aki domináns készségeket mutat meg, ha nem is meccsről meccsre, de konzisztensen, de legalábbis időnként. És van 3-4-5 olyan játékos, akiről nyilván lehet beszélni, mint potenciális jövőbeni szupersztárról, és persze van egy rakás másik újonc, akik érdekesek lehetnek, és olyanok is, akik eddig még nem kaptak meg esetleg annyi játék lehetőséget, ami engedtette volna azt meglátni bennük, számunkra, hogy ilyen szép magyarosan fogalmazok, amit esetleg ebből az öt úriemberből.
Hát igen, azért itt nagyon érdekes, hogy ezt a draftot ugye sokan hasonlították a 2018-ashoz, mielőtt megtörtént, és csak hogy milyen, tényleg két másodpercben, hogy milyen durva ez a 2018-as történet. Ugye Ayton gyaníthatóan max közeli szerződést kap, Jaren Jackson Jr. már max közeli, maxhoz hasonló szerződést kapott kicsit alatta, Doncic egy szupersztár, gyakorlatilag korszakos játékos, Trae Young egy sztár, sokszoros all-sztár lesz, már most biztosra mondhatjuk, de ugyanennek a klassznak a kitermelése a két Bridges, akiből lehet, hogy az egyik az most max szerződésért hajt éppen, Shai Gilgeous-Alexander max szerződés, Michael Porter Jr., adja a jó Isten, hogy felépüljön, max szerződés, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy itt olyan kiegészítő játékosok is mentek el, mint a most éledező Wendell Carter Jr., a 20 milliós szerződésre hajtó Colin Sexton, kit hagyok ki, DiVincenzo, Lonnie Walker, Kevin Huerter, amikor ez a második vonalad, az is teljesen rendben van. Ez egy döbbenetes draft. Gary Trent Jr. most kapott 16 milliót, ugye második körösként. Szintén ennek a draft classnek a része D'Anthony Melton. Kegyetlen, tehát ehhez a draft classhez hasonlítani, ami valószínűleg most már kijelenthetjük, hogy minden idők top 5, de lehet, hogy top 3 draft classébe benne lesz, kicsit erős és nyilván most még fogalmunk sincs, hogy ezzel felveheti-e a versenyt ez a 2021-es, de az esélyek azt mondhatják, hogy nem. Igen.
Az is sejtjük, hogy nem fogja, de itt is lesz Hall of Famer 2-3, az szerintem nem kérdés. Még esetleg azt nem tudjuk pontosan, hogy ebből az öt játékos, ezen öt játékos közül, akit még nem nevesítettünk, de már azért nagyjából sejtitek ti is, hogy kikről lehet szó, melyik 2-3 lesz Hall of Famer, de 2-3 szinte biztosan.
És akkor azzal a kérdéssel mennék neki, hogy nálad eddig ki a Rookie of the Year, mert azért itt minden olyan fórum, ami ír erről, aki sorrendet állít, az Barnes és Mobley között egy elég érdekes versenyt bontakoztat ki. Úgy értem ezt, hogy maguk az oldalak is folyamatosan cserélgetik őket az első két helyen, és hogy most ránéznék random öt oldalra, akkor valószínűleg kettőnél ez nyerne, háromnál az. Te tudnál-e különbséget tenni most?
Egyelőre ugye Scotty Barnesnak adnám, aki számomra olyan készségeket mutatott meg, amik nyilván jövőbeni szempontból is érdekessé teszik, másrészt pedig már most azonnal egy olyan sokoldalú védekező játékosként definiálják, ami számomra talán érdekesebb, mint az, amit Mobley egyedre nyújt. Hozzátéve azt, hogy lehet, hogy egyébként, ha Mobley támadó potenciált nézzük, akkor hosszú távon is ugye komolyabb, illetve hát rövid távon is azért támadásban valószínűleg jobb. De ugye itt már azt is bele kell kalkulálni, hogy Mobley kidőlt egy időre, és Scotty Barnes, ha nem is dobásban, de egyébként minden másban relatíve konzisztens, ugye nagyon jó a playmaking, nagyon jól lepattanózik, és gyakorlatilag minden mérkőzésen jó egy-két stílre aktív, és nem is faltol sokat, ami számomra külön szimpatikus. Ezzel az ilyen típusú, főleg kiegészítő ember skillset konzisztenciával, de mégis ezzel nálam egyelőre vezet. Hozzátéve azt, hogy az utóbbi időszakban nem jó, és nem azt mondom, hogy korán beleütközött a rookie wall-ba, de egyértelműen visszaesett, főleg ami egyébként a scoring hatékonyságot illeti, ugye ebben meglepően jó volt a szezon elején, és akkor még a triplái is estek.
Talán azt tegyük hozzá, hogy ugye volt egy apróbb sérülése, abból kicsit lassan jött vissza, és mire visszajött addigra vele meglehetősen redundáns Siakam, tehát a hasonló skillekkel rendelkező Siakam is ott volt a pályán, szóval ezt még azért ki kell alakítani a csapaton belül is, és azt gondolom, hogy nyilván itt egy rookie lesz az, aki visszápúzódik, vagy esetleg nem a kedvenc dobó helyzeteit vállal. El.
Így van, így van. Viszont már volt pár Monster meccse is, ez is számomra azért kulcs. Majd beszélünk Cunninghamről is, aki mostanában egész jó statokat hoz már, még mindig nem jó hatékonysággal, ami ott ugye visszatér, de neki még várat magára ez a Monster meccs, hiába volt ugye már tripla duplája. Scotty Barnes-nak azért volt egy majdnem ilyen 28 pontos, talán meg majdnem 15 pattanos mérkőzése.
Valami 28-13, 26-13, valami ilyesmi már volt, igen.
Valami ilyesmi, igen. És hát ugye volt már 4 asszisztos meccse is, egy rakás, 5-6 asszisztos meccse is, egy rakás. Szóval ez a fajta konzisztencia számomra egyelőre idézőjelesen aranyat ér. De egyébként, ha azt kérdezed, hogy ki fogja megnyerni végül az év újonc a díjat, akkor inkább szavaznék arra a két Cunninghamre, aki valószínűleg pontszerzésben jobb lesz, és ugye tudjuk, hogy hatékonyságot nem nagyon nézik feltétlenül az év újonc a díjnál, így, hogy Mobley kiesett, független attól, hogy borzasztó meccseket is lehoz, ugye Cunningham most például, ugye visszatért után volt egy nagyon gyenge kezdés, utána jöttek nagyon jó mérkőzések, és most megint az utóbbi két mérkőzésen hát borzasztó volt. Ennek ellenére azt gondolom, hogy végül ő fogja hazavinni ezt a díjat majd is, vagy legalábbis ő a legnagyobb esélyes.
Ami miatt én Barnesnak és Mobleynak ebben a dologban is előnyt adnék, de csak a saját szavazásomon, a saját listámon, nekem azért nagyon sokat számít az, hogy két playoffért kőkeményen küzdő 50% körüli csapatnak a 34, illetve 35 perces játékosáról beszélünk. És ez teljesen más, azt gondolom, mint Kate Cunningham 32 perce Detroitban, ahol gyakorlatilag nincs olyan játékos, aki le tudja rajta kívül ütni a labdát. Most persze túlzok, meg tudom Corey Joseph, de én valójában itt vége a felsorolásnak, meg Lee-nél. Nyilván, tehát ha Saban Lee-t kell játszatnod, akkor inkább játszatod Kate Cunninghamet. És ez az, ami számomra eddig nagyon meggyőző Mobley-ba és Barnes-ba. Elképesztően jó hasonlatot talál, de sokkoló hasonlat lesz, és mindenki készüljön fel, meg kapaszkodjon meg. Szóval Gedei Tibi Mobley-ra azt mondta, hogy nem másra emlékezteti, mint Kevin Garnettre, és basszus. Tehát az a helyzet, hogy szerintem Kevin Garnetthez igazán tökéletesen hasonló játékos nem biztos, hogy jön valaha, de Kevin Garnett óta Mobley hasonlít rá legjobban, És éppen az benne az, a nagyon érdekes, hogy ha ez minél jobban összejönne ez a hasonlóság, akkor megnéznénk, hogy Kevin Garnett hogy nézne ki a mai ligában, vagy legalábbis egy Kevin Garnetthez hasonló játékos, mert ő tényleg annyira egyedi volt, hogy egyáltalán ritkán hasonlítanak hozzá játékosokat. Nekem nagyon tetszik, és azzal is egyetértek, amit szintén Tibi mondott, Mobley az, akinek egyelőre az eddig látottak alapján a legmagasabban van a plafonja ebből a játékos állományból. Nyilván itt Cunningham és Barnes mellett is bőven lehet érvelni, de még azért nagyon sokat kell fejlődniük, mint ballhandler, és ez egy nagyon nehéz fejlődés, miközben Mobley-nak ez nem feltétlenül szükséges, és minden másban már most is rendkívül biztató. Mit szólsz ehhez a párhuzamhoz, Zoli?
Nem tudom, szerintem más típusú játékosok azért alapvetően. Nyilván más érában is vagyunk, de ugye Garnett gyakorlatilag soha nem volt shooter, ami ugye a triplázást illeti. Pályafutása, mondhatjuk, hogy egészében gyakorlatilag majdnem nulla kísérlettel dolgozott ugye a mezőnyből, hogyha a tripláról van szó. Tehát ez már itt egy éles elválasztó vonal nálam, hogy ugye tudjuk, hogy Mobley egy floor spacer lesz, még ha nem is feltétlenül elite shooter, de legalább ilyen, nem tudom, ilyen Jokic szinten, mondjuk Jokic most pont kezd elit lenni, mondja egy olyan centert, aki időnként rádob egy-kettőt, és mondjuk ilyen 35% körül csinálja.
Hát
régi Jonas, de Jonas is
akartam mondani, hogy Valanciunas nem mondjuk be, igen. Igen, nyilván van azért egy-két ilyen center, például egyébként Nurkic simán lehetne ilyen, hogyha eldobálná Nurkic őket. De nem vagyok benne biztos, hogy Mobley de facto center tud itt lenni. Tehát biztos, hogy elcserélik majd ezt a Jarrett Allent, aki folyamatosan szállítja 20/15-öket?
Igen, szerintem ez mindegy. Tehát most itt arról, nyilván, hogyha Kevin Garnett-hez hasonlítjuk, akkor arra gondolunk, hogy milyen játékos lesz majd belőle. Na most ő pályafutása csúcsán biztos, hogy center lesz. Tehát a legjobb csapataiba, a legjobb eredményt elérő csapataiba egy center lesz. Hogy az mikor lesz? 2028-ban, vagy 30-ban, vagy mondjuk 3 év múlva, szerintem ebből a szempontból lényegtelen, ő biztosan nem lesz full erőcsatár, vagy ha az lesz, akkor ott mindig limitálva lesz valamilyen szinten. És hát védekezésben nem rossz egyébként Mobley, de újonc Garnett 19 évesen már egy teljes terror volt a védő oldalon. Majdnem 2 blokkot átlagolt, bőven már 1 steal felett átlagolt, és hát a második évétől pedig, amikor ugye 20 éves volt annyi, mint Mobley most, gyakorlatilag évvédője várományos volt már 20-21 évesen, és persze kellett utána még pár év, mire felismerték ezt, de hát ő utána ugye azért folyamatosan ott volt az évvédő csapataiban.
Valószínűleg ott kellett volna hamarabb is lennie, de ugye pont az az időszak igen. volt, amikor azt értékelték, hogyha jó sok blokkod van, és állsz a palánk alatt. Szóval, hogy maradjunk annyiban, hogy az akkori évvédője választások, azok nagyon durván hírnév, illetve 2 statisztikára mentek ki, hírnévre és 2 statisztikára. Hát szóval azért utólag tudjuk, hogy mennyire jó védő volt, és nyilván ezen az oldalon, Mobley-ban ekkora potenciál talán nincs. Nekem így, hogy nem, 4-es poszton erőltetik.
Fogalmazzuk át, tehát megközelítőleg sincs benne ilyen védőpotenciál. Picit akkor bontsuk ki ezt, ugye Garnett végül nagyon későn kapta meg egyébként az évvédője díjat, 2008-ban sokkal korábban meg kellett volna kapnia, de már 2000-ben, tehát konkrétan a hányadik szezonja volt 2000-ben, talán a 5., tehát olyan 23-24 évesen, már ott volt ugye az All-NBA First csapatba, és utána zsinórban 6-szor még, aztán kimaradt egy kicsi, és utána még 3-szor bekerült, ugye, de mondhatnánk azt is, ugye, hogy megnyerte a lepattanó koronát 4-szer, 5-szer legalább, illetve már a középiskolában is erről volt gyakorlatilag ismert, hogy hihetetlen motorja volt, hihetetlen fizikai adottságai, és úgy mozgott, mint egy hátvéd. Tehát Mobley-nak megközelítőleg sincsenek ilyen atletikus képességei, megközelítőleg nem ennyire folyékony a mozgása. Messze nem lesz olyan jó lepattanozó, mint KG, ez is tök egyértelmű ezen a ponton. A védő oldalon szerintem egyáltalán nem állja meg a helyét ez a következtetés is. Per 36-ot még, bocsánat, nézzük meg, tehát ugye per 36-ra Mobley első szezonjában 15,6 pont, 8,5 lepattanó, 2,6 assziszt, 1,1 steal és 1,7 blokk, és akkor nézzük meg ugye KG-t az első szezonjában. Bőven 2 blokk felett volt, ugye pont az hasonló, még a playmaking is hasonló, én azt mondanám, de hát mondjuk a steal is egyébként hasonló, de mondom blokkban, és hát főleg védekezésben hatalmas a különbség. Támadásban nagyjából a triplázás lesz számítva végül is. Tetszik ez, de mondom ott is, ha ennyire éles elválasztó vonal van az, hogy ugye tudjuk, hogy Mobley soha nem fog, vagy Garnett soha nem triplázott, és Mobley meg folyamatosan fog triplázni egész karrierjében, akkor azért nekem ott is nehéz egy kicsit.
Uh-huh. Igen, 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 ez egy teljesen jó kiegészítés volt, én pedig azt mondanám még Mobley dicséretében, hogy az aktív rotációból gyakorlatilag, amikor ő pályán van, akkor a legjobb a Cleveland védekezése eddig, úgyhogy ez nem azt jelenti, amit Zoli mondott, hogy Mobleyban ne lenne nagyon jó védekező potenciál, csak talán minden idők legjobb, vagy egyik legjobb védőjéről beszélünk, hogyha mindent egybe veszünk Garnettben, szóval ezért nagyon nehéz ugye vele hasonlítani. Na és akkor ezt az első két játékost nagyjából kitárgyaltuk, de van-e még bármi, amit Mobleyról vagy Barnesról mondanál esetleg?
Hát Barnesról ugye mondtam már, hogy én valószínűleg őt vinném el az első helyen, ha újra draftolhatnám, és ez nem változott azóta se. A legérdekesebb prospekt számomra, és látok benne minimális esélyt arra, hogy ilyen Jannis-szerű játékossal váljon. Ezzel nem azt mondom természetesen, hogy kétszeres MVP lesz, meg 26 évesen bajnoki címre vezeti majd a Raptors-t, megmondom, nem bánnád.
Hát elviselném.
Elviselnéd valahogy. De hasonló típusú játékos lesz, tehát ilyen 6-7-8 assziszt ugye a legjobb éveiben, bőven 10 pattanó felett, mint hasonló Jannishoz. Itt a kérdés az tényleg, hogy a ball handling, meg hát az atletikus képességek azért, mert bár wingspanre, formára, ránézésre, még talán kicsit mozgásra is hasonlít egyébként Jannishoz, csak Jannis emellett a hihetetlen hossz és testméret mellett ilyen robbanékony, na ezt a robbanékonyságot nem vagyok abban biztos, hogy eléri Barnes. Bár tény, hogy ugye őt is fel fogják még azért izmosítani, még ha ebből a szempontból egyébként jobban is áll, bőven jobban áll, mint újonc Jannis, vagy akár a másodéves Jannis.
Igen, viszont Barnesnak annyira gólya lábai vannak, tehát tényleg elképesztően hosszú lábak, így arányosan, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy ő valaha tud majd egy lerohanást például annyira folyékonyan végigvinni, egy irányváltást, és ezt védekezésbe is hangsúlyozom, mert most is látszik, hogy a nagyon-nagyon gyors kis emberek azért hát durván verik meg. És most már elkezdette módosítani a védekezésén, mert tudja, hogy hosszú karja van, ilyenkor ugye kicsit hátrébb kell állni, vagy látni azt, hogy mikor fog elindulni az ellenfél és hátrébb lépni, tehát nyilván meg lesznek az eszközei, nem azt mondom, de azért Jannis ilyen szempontból is elit, és ezt nagyon sokszor elfelejtjük, hogy ő egy elit two-way játékos, és nem csak MVP esélyes folyamatosan, hanem évvédője esélyes is. Én nem vagyok róla meggyőződve, hogy mondjuk ebbe ez a vonal benne van Barnes-ba, de jó védő lesz, az is látszik. Jó, akkor viszont beszéljünk arról, hogyha már lenne egy ilyen listánk, akkor nálad ki lenne a harmadik helyen? Mert azért itt most kifejezetten sok jelölt van. Azt gondolom, hogy Duarte, Cunningham, Wagner és Giddy talán az a négyes, amelyik itt szóba jöhet. Azt hiszem, hogy Suggs és Jalen Green nem. Legalábbis nálam még egy kategóriával lejjebb lennének.
Igen, ugye Cunningham és Jalen Green is egyébként másolják egymást, hogy valami egészen borzasztó hatékonysággal dolgozik a mezőnyből. Ugye ez mit jelent? Bőven 40% alatt a mezőnyből, és bőven 30% alatt triplából, ami nyilvánvalóan nem maradhat. Jalen Green abban talán előrébb jár, hogy a falt kiharcolási aránya, és annak a értékesítése is talán, bár értékesítése nem kéd jobban dobja, csak ugye kevesebbszer áll oda. Ebben talán Green jobb. Egyébként nyilván mind a ketten mutatnak olyan dolgokat, hogy a fejethez kapsz, és azt mondta, hogy igen, ez a két srác egy napon szupersztár lesz, de egyelőre annyira gyengék támadásban, hogy nem lehet őket, én azt gondolom, megfontolni a harmadik helyre.
Talán azért inkább... tegyük itt hozzá, hogy Cunningham azért szépen 4,9 asszisztot átlagolt, tehát azért a playmaking, ami az első két meccsen eléggé dadogott és akadozott, azt kezdi összeszedni, és ez nagyon biztató. Greentől nyilván ilyet nem is várunk, sőt, ha Green egyszer karrierje során 5 asszisztot átlagol, az annak a jele lesz, hogy nagyon felért a csúcsra, mert akkor valószínűleg már olyan figyelmet von el a scoringjával, hogy már kénytelen kelletlen le tudja passzolni a sarokba, de Cunninghamnél azért ez most biztató, hogy megy fel szépen ez az assziszt szám, és amúgy a második legjobb assziszt osztogató, majd mindjárt beszélünk a legjobbról is. Szóval talán azért az összcsomag Cade-nél most, az összproduktum, az feljebb van, mint Greené, főleg, hogyha egybeveszem a védekezést is, szerintem Cunningham egyértelműen jobb védő jelenleg, mint Green, és igen, kevesebb büntetőt harcol ki, de egyelőre azért, mint package, Cunningham többet tesz le az asztalra nálam.
Lehetséges, igen. És egyébként az igazság, hogyha ha őszint akarok lenni, akkor lehet, hogy inkább Wagner-t raknám a harmadik helyre. Tehát annyival hatékonyabb eddig, mint a két ugye perimeter stud, hogy hihetetlen, és hát kiegyensúlyozottabb is, úgyhogy én ezt azzal díjaznám, hogy valószínűleg őt raknám most harmadik helyre, Gidi elé, aki nagyon jól kezdett egyébként, de hát az utóbbi időben szintén hatékonyság szempontjából. Büntetőket sem dobja jó százalékkal, illetve a triplája az gyakorlatilag nem visszaesett, hanem...
Megszűnt létezni, igen, az elmúlt időkben.
Igen. Mint hogyha egy madárnak lecsapnád a szárnyait a levegőbe, körülbelül úgy zuhant vissza.
Igen, viszont azért ezek elképesztő számok lesznek, figyeljetek, 7,3 lepattanó, 5,8 gólpassz. Ezt hozza most Gidi, újoncként, wing irányítóként, úgyhogy van melletted igazából irányító, bár ugye most Shai Gilgeous-Alexander az elmúlt meccseken nem volt. Volt már 9 asszisztos meccse. Én azt hiszem, hogy Josh Giddey, ezt már korábban is mondtam, sokkal jobban hozza azokat az ígéreteket, amiket vele kapcsolatban emlegettünk, hogy majd 1-2 év, meg hosszú távú projekt, sokkal hamarabb hozza, és majd meglátjuk, hogy a triplája hogy alakul, mert most van egy gyenge időszaka, volt már egy jobb. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy ha a kettő közé beáll egy 33%-ra, és mondjuk 3,5 triplát dob rá most meccsenként, tehát azzal azért ki tudná békülni, nem? És mindeközben meg én szerintem többet csinál, mint Wagner. Tehát azért ő Wagnernek nagyon impresszív egyelőre még a védekezése is szerintem, és tényleg nagyon hatékony, de már Gidi már most többet csinál a pályán, mint Wagner.
Azért nehéz összehasonlítani, mert Gidi gyakorlatilag azt csinált, amit akar a pályán.
Kétségtelen.
Az OKC ugye most ugyanabban az irányba halad, mint a Magic, tehát most sorra bukják el a mérkőzéseket az elmúlt 7-8 meccsből, azt hiszem a 98%-et, tehát egy kivételével mindent elbukták. De tény, hogy előtte volt ugye már győzelmi sorozatuk is, ami hát ugye a Magicre nem igazán jellemző. Én azt gondolom, hogy mind a két csapat egy irányba tart, és a szezon végére nagyjából ott lehetnek majd a liga, szinte biztos, hogy a liga 5 legrosszabb csapata között mind a ketten ott lesznek. De mégis azt érzem egyébként, hogy ami a szerepeket illeti, Gidinek gyakorlatilag bármit megengednek, és ugye 30 percet van fent meccsenként, ami egyébként hozzáteszem, hogy Wagner, és igaz, tehát a játékidő megvan, de nála az a szerep, amiben ő benne van, az szerintem sokkal szűkebb, és kevesebb mozgásteret kap. Legalábbis nekem ez az érzésem, hogy nézem őket.
Ja, hát ez abszolút így van, de hát más típusú is a két játékos, tehát Franz Wagner soha büdös életben nem fog annyi asszisztot átlagolni, mint amennyit Gidi már most.
Hát igen, de mondjuk ez szerintem nem annyira lényeges.
Persze, csak mondom, hogy többet csinál számomra a pályán Gidi, és ezért nekem
hát,
lenne
a harmadik. Nem tudom, tehát a Wagner sokkal inkább, tehát védőként szerintem sokoldalúbb. Nyilván az egyértelmű, hogy lepattanózóként jobb Gidi, de ugye ez is olyan fura, mert szóval manapság ugye abszolút bevett szokás, hogy a playmakereknek kizárnak, és leszhetetik a lepattanót. Tehát ha megnéznénk, hogy például a contested lepattanókat, tehát amik ugye nehezebb lepattanók, abban sem vagyok biztos, hogy egyébként a Gidi jobb lepattanozó, tehát a kettővel többet átlagol, vagy 2, valamennyivel, de hát ugye neki alapvetően odahullik a kezébe egy csomószor, és ugye konkrétan kizárnak körülötte, hogy ő felhozhassa a labdát.
Bocsánat, 3,2-vel, csak hogy legyünk ebbe pontosak, de igen, értem, mire gondolsz. Ja, figyelj, teljesen jogos a vita, úgymond, ez ügyben, de szerintem még mielőtt itt bedobnánk akár Kate Cunningham-eket, és szerintem Chris Duarte-ről szintén beszélnünk kell, aki ugyanúgy versenyben van ezért a harmadik helyért, és nálam hát gyakorlatilag ő lenne ez a negyedik, ötödik Wagnerrel együtt, és egy Wagnerhez meglehetősen hasonló játékos, csak hát hogy is fogalmazzak, csak mivel idősebb, ezért nem látunk bele akkora fejlődési potenciált, de egyébként hihetetlenül letisztult a játéka, és egyelőre a legjobb tripla dobónak tűnik ebből a classből. 38%-kal triplázik 5,3 kísérlet mellett, ami azért figyelemre méltó így elsőre, azt gondolom, és a játék többi apró elemében is a blokkokat kivéve hozzá tud tenni, és nem is rossz védő. Őt már sokszor láttam, legalább 5 Indiana meccset láttam idén, úgyhogy én nagyon meg vagyok vele elégedve. Duarte számomra egyértelműen még egyelőre megelőzni a listán Cunningham-éket.
Értem, hogy miért érvelsz mellette, és egyébként, hogyha konkrétan azt nézzük, hogy ma melyikük mondjuk a harmadik legjobb játékos, főleg ha ugye konzisztenciai szemt, akkor nyilván Duarte-t oda venném. De amennyire én izgatott voltam előtt a draft előtt Duarte-vel kapcsolatban, én annyira le is nyugodtam, mert számomra annyira egyértelmű, hogy ő micsoda, ő kicsoda, és az egy nagyon jó játékos, de szerintem senki másnak gyakorlatilag az első körben nincs annyira bebetonozva a plafonja mindenki. Tehát, tehát engem teljes mértékben sokkolna CSM-i, hogyha belőle akár egy borderline all-star lenne. Viszont az is tök egyértelmű, hogy ő 10 évig az NBA-ben lesz innentől kezdve legalább.
Ha most kellene irányítót választanod, és mondjuk a 7. helyen választasz úgy nagyjából, akkor Jalen Suggs-t vagy Davion Mitchell-t választanád?
Suggs-ot nem kérdés, Suggs-ot.
És az eddig látottak alapján azért elég jogosnak tűnik a kérdés, nem?
Jogos persze, hogyha teljesítményt nézzük, akkor jogos, de számomra nem kérdés, hogy Suggs max potenciája az lényegesen magasabb szinten van, még akkor is, hogyha ugye ráesik az, amit elmondtunk ugye Cunninghamre és Greenre, hogy borzasztó hatékonysága dolgozik, tehát ugyanez nála, aztán extra módon igaz, hogy bőven 40% alatt ugye a mezőny százaléka és bőven 30% alatt a triplája. Egyszerűen neki idő kell, hogy felvegye az NBA ritmusát, de én nem gondolom azt, hogy ez ne történne meg idővel. Már csak azért se egyébként, mert ő azért magas is, tehát egy nagy irányítóról van szó, majdnem 196 centi magas. Én nem aggódom amiatt, hogy idővel ne tudná túldobni a nálánál gyorsabb, atletikusabb játékosokat, és meg lesznek ugyanezek a kis step-back-jei, amikben most is beláll időnként, csak hát soha nem esnek be. De ott van az a szerszámos készlet, ami szerintem idővel hatékony lesz, egyszerűen most még nem tudja, hogy hogyan álljon neki a dolgoknak, a szerelésnek, de idővel szerintem ez rendben lesz.
Cserébe.
Mitchell meg nyilván világéletében jobb idő lesz, de igen. Számomra mint playmaker, mint ballhandler limitált egyszerűen, és hát ugye főleg a mérete is. Hogyha Mitchell ugyanolyan magas lenne, mint Suggs, és ugyanazt csinálna, akkor valószínűleg őt választanám.
Én gyorsan egy újabb statot, ugye Mobley-nál már dicsértem a védekezését azzal, hogy az aktív rotációból vele a legjobb a pályán a csapata. Na, ez természetesen Mitchellre is igaz. Azért mondom, hogy természetesen, mert hogyha valaki megnéz pár Sacramento meccset, akkor nem hiszem, hogy támadhat más benyomása, mint az, hogy a legjobb védő a pályán, vagy legalábbis a legjobb védő a csapatban a Sacramentóból, az Davion Mitchell. Egészen elképesztő. Egyébként már rögtön a harmadik-negyedik meccsen sztárokat radírozott le, szedett le a pályáról, és azt hiszem, hogy egy olyan típusú, tehát ilyen kicsit ilyen Alex Caruso-nak is még az upgraded verziója lenne talán a vége, a plafonja, és végsősorban egyetértek veled, hogy Suggs-nak ennél feljebb van, de én azt is gondolom, hogy a bust potenciál Suggs-ban magasabb. Szóval ezért is legit ez a kérdés az eddig látottak alapján. Minden esetre azért egyikőjükkel sem járt rosszul a csapata, még akkor sem, hogyha, amit elmondtál hatékonyságban Suggs-ról, persze Mitchellről is el kell mondanunk.
És ugyanez ez a baj, és ez a nagy turn-off Mitchell-ek kapcsolatban, aki most nem esküdik meg rá, hogy milyen statokkal, de én valamire úgy emlékszem, hogy nagyon-nagyon jól kezdte az évet. És pre-season alatt is, meg szerintem az első meccseken is, most gyorsan megnézem a game logokat, de úgy emlékszem, hogy úristen, az volt a reakciónk, hogy basszus, hát ez a srác dobni is tud, miért csúszott le eddig? Megnézem a game logokat, hát mondjuk nem egészen igen. Tehát a triplája, aki akkor a preseasonben volt inkább jó, triplája az első hónapban se volt jó már, és gyakorlatilag ez azóta konzisztens. Egy-két jó mérkőzés lesz, amit volt egy nagyon jó 22 pontos meccse, ezt azt hiszem láttam is, az volt a harmadik mérkőzési szezonban, úgyhogy az valószínűleg kicsit így az emlékezetemet picit így felhúzza vele kapcsolatban, mert azóta sem volt egyébként jó meccse támadásban, szóval. Na, és ugye ez nekem turn-off azért, hogy ennyire borzasztó támadásban. Nagyon-nagyon jó védő, persze egyértelmű, de ez, és az, hogy basszus, ő tényleg 180 hát 5 se szerintem, 183-4 lehet.
És nem is annyira fiatal, azt hiszem.
Nem is fiatal annyira, igen. Gyakorlatilag májusban, jövő májusban 24 lesz, nyilván nem idén májusban. Úgyhogy, ja, összességében nem vagyok annyira izgatott vele kapcsolatban, mint mondjuk egy Halliburton-nel kapcsolatban voltam, de ő is az NBA-ben maradt sokáig, az egyértelmű, mert még ha nem is fog fejlődni semmit, mint shooter, akkor is ez a védekezés, ez azért erre kereslet lesz mindig.
Na most akkor dobjuk ki a picsába azt, amit eddig mondtunk, és ismerkedjünk meg a draft class legjobb játékosával. Zoli, légy szíves, csukd be a szemed, vagy nézz el a monitorról, és egyből mondd meg nekem, hogy per 36-ra kivezetni a pontlistát.
Igen. Egyből. Per 36-ra kivezetném pontlistát. Ja, egyből? Uh-huh. Nem, akkor nem tudom megmondani.
Oké, kivezetni a lepattanó listát.
Sengün, mind a kettő?
Yep! Mind a kettő úgy, hogy Sengün 43%-kal triplázik eddig, 48% a mezőny, a büntető az még csak 67, nyilván magas embernél megengedőbbek vagyunk, de hogy még 4,7 asszisztot is kiosztana egyébként 30/36-ra. 4,7 asszisztot, és várjál, 2,4 steal, és egy blokk. Ez lenne Sengün 36 perc alatt. Szóval ismerkedjetek
persze, meg. Persze nem ez lenne, de tudjuk, igen.
Igen, nyilván, de...
Mert kipontozódna a picsába 25 perc alatt, de igen, értem, mit mondasz.
Kérlek szépen, 36 perc alatt kereken 5,9 személyi átlagon.
Annyira nem rossz, mert akkor olyan átlagban nyilván azért, oké, ez nem tudjuk, mert ugye nyilván azért is lehet agresszívben, tudja, hogy 20 percet többet nem fog játszani, szóval lehet. Még az is lehet, hogy tudna 36 percet pályán tölteni.
Jó, de egyébként 36 percet statisztikai lehetetlenség lehozni 5,9 falttal.
Igen, de azért mondtam, hogy ha tudná, hogy többet játszik, akkor nem lenne ennyire agresszív, gondolom.
Persze, persze.
A védekezésben. Sengünről tudtuk azt, hogy nagyon-nagyon jó, instant jó játékos lehet a támadó oldalon. Számomra picit az csalódás, hogy nem játszik ennél többet egy ennyire gyenge csapatban. Ugye a Rakicnak most nyertek egyet, ők se tudják, hogy de egyébként ilyen historikus mélységekben voltak, majdnem mondtam, hogy magaslatokban. Mégis, hogyha a tankcsatát nézik, akkor magaslatokban. Ja, többet kéne játszani, és nyilván többet is fog egyébként az új évben majd, és az All-Star szünet után ott már ilyen 20-25 perceket fog szerintem átlagolni.
Ennek a csapatnak Daniel Theis játszatásában egyetlen egy érdeke maradt ezután a kezdés után. Ja, nyilván ezt már igazából, igen, hogy elcseréljék. Tehát, hogy még egy kicsit próbálják meg reklámozni, bár ez egyre rosszabb reklám lesz, ezt tegyük hozzá, és aztán elcseréljék. Tehát, hogy nagyon más itt nincs, és akkor talán Sengünnek felszabadulnak a percek rendesen. Van-e még bárki, aki esetleg felkeltette az érdeklődésed, és akiről szerinted kéne beszélnünk, mert én úgy vélem, hogy lesz itt még valaki, aki egyébként per 36-ra szintén magasan van, top 4-ben.
Beszéltünk gyakorlatilag arról a tízesről, aki az én top 10-ben lenne, ugye gyorsan még szaladjunk végig rajtuk. Ugye ez volt Barnes, Mobley, Cunningham, Giddy, Duarte, Wagner, Jalen Green, őt már mondtam.
Sengün, Suggs
és Mitchell. Tehát gyakorlatilag ez lenne az én top 10-em is. Ki az, aki még egyébként érdekes lehet?
Akkor nem vágott, hogy kire célzok, nem. Pedig szerintem a Denver rookie azért mutatott egy-két dolgot.
Igen, Bones, ugye?
Bones Highland.
Highland, igen, neki tényleg voltak nagyon jó meccsei, nyilván inkonzisztens, nagyon érdekes játékos egyébként, imádja a közönség már most, nagyon-nagyon vékony, és a mozgása hihetetlen érdekes, ezt nézzétek meg, hogy olyan érzésed, hogy bármikor elhagyhatja a labdát, tehát valahogy ilyen egyszerre szögletes, és egyszerre esik szét darabokra annyira laza. Tehát így nem tudom elmagyarázni jobban, hogy a végtagjai tök olyan lazán himbáloznak, hatalmas wingspanje van egyébként a testhez képest, egyből látszik. De mégis valahogy olyan tanult, olyan metodikusnak néz ki a dolog. A triplája pedig szintén nem a leggyönyörűbb dobás, amikor meglátod, de majdnem minden kísérlete ígéretes. Százalékjai sem rosszak, és ami kimarad, az is általában ilyen in-and-out. Szóval úgy néz ki, hogy shooter lesz, még ha kicsit mondom, hülyén is néz ki ez a dobomozat. Nagyon-nagyon érdekes prospekt, és a Denver megint találsz valami érdekeset.
Meglátjuk azt, hogy mennyire tudják majd most kihasználni azt az időt, amíg nincs Murray, és gyakorlatilag kell a padról egy ilyen pontgép, vagy jöjjön a padról egy ilyen pontgép, mert az éppenséggel lehetne Bones Highland. Két második körösünk van, aki Make Some Noise üzemmódba kapcsolt, úgyhogy csak említsük meg legalább a nevüket, ugye Delano Banton és Ayo Dosunmu. Na most Ayo inkább a védekezésével tud pályán maradni, de az nagyszerű, és úgy, hogy Kobe White visszatért, neked lett igazad, még emlékszem, hogy a Bulls adásban ezt beszéltük.
Hogy ezeket is bemondod, mert nekem én természetesen arra, nem csak arra nem emlékszem, hogy mikor nem volt igazam, hanem arra sem, hogy mikor volt igazam, úgyhogy ezeket kérlek helyettem is tartsd.
Igyekszem, tehát ő mondtad, hogy Dosunmu még akkor is játszhat a védekezése, épp a védekezése miatt, akkor, amikor gyakorlatilag ő az ötödik hátvéd lenne, és tényleg játszik. Tehát visszajött White, és játszik, és Delano Benton pedig, hát szintén egy olyan védő lesz, hogy ihaj, mert az emberünk, pont ahogy most meséltél Bones Highlandről, nekem meg beugrott az ilyen széteső végtagokról Delano Benton, de szerintem te is látod magad előtt, hogy a csávó csupa végtag, és nem mindig van jó helyen. Tehát a védekezését nem IQ-ra szeretném dicsérni, hanem viszont az atletikus adottságait, ami nem feltétlenül az, hogy kiugrik a csarnokba, hanem az, hogy milyen elképesztően hosszú, és mondjuk tényleg képzeljünk el egy ilyen Kyle Anderson alkatot, és egy ilyen játékos, aki ráadásul nem Kyle Anderson sebességével mozog, hát nagyon-nagyon élvezetes dolgokat tudnia csinálni, és támadásban is úgy tűnik, hogy lesz szerepe, mert az egyik legjobban tör be a Raptorsból, ami ott nem nagy szám, hiszen rohadt szarok betörésből a gyakorlatilag csapat szinten az egész Toronto, de igazából Benton is nagyon biztató, és Dosunmu is, és szerintem ők lehetnek azok, akiket leghamarabb megjegyzünk így a második körből.
Valami kéjjel felébredtem, és a Pacers Bulls csodát sikerült látnom és bekapcsolnom. Nem tudom, láttad ezt a meccset, 77 pontot tudott összehozni a Chicago.
Ja, amikor back-to-back-en teljesen kikészültek, és ha igen, emlékszem, igen.
Igen, és ott egyébként Dosunmu 20 plusz percet játszott, és jól is dobott. Más kérdés, hogy nyilván vele is agyonverték ugye a Bulls-t, meg mindenkivel, mert
meg se bírtak mozdulni.
Nem kell magyarázni összesen, hogy 77 pontot dobtak. És kicsit megint off topic leszek, de nem vicces az, hogy a Bulls-ban egyszerre van ott a liga legjobb védekező hátvéd dúója, és a liga legrosszabb védekező hátvéd dúója.
Zseniális! Ó, tényleg! És tényleg!
Igaz, hogy kicsit csalunk, mert nyilván DeRozan most ugye kis csatát játszik, vagy főleg kis csatát.
De... Ja, bocsi, én azt hittem, hogy DeRozan Kobe White-ra gondolsz Levin mellé, mert szerintem az is megállná a helyét.
Igen, tehát ugye DeRozan, és a kezdőben is egyébként az a vicces, hogy ezt nyilván variálhatják majd össze-vissza, de meg small ball-al is felállni, de akár én mind a négyet elnézem egyszerre. Ugye a DeRozan, Lavin, párost, és ugye jönne a mellettük a ball, és...
Caruso, igen.
Így van, Caruso. Úgyhogy nagyon... És egyébként igen, White-tal meg, most konkrétan ugye White volt a kezdőbe a Pacers ellen, na, és ott összejött ez a csoda.
Igen. Úgyhogy...
White-Lavin, backcourt duo, meg mellettük DeRozan, azzal csinál valamit. De igen. Egyébként ahhoz képest nem a védekezés volt a legnagyobb probléma, persze ez kellett a Pacers hihetetlen impotens szezonja is, tehát ők se azért nem az a csapat, aki 130-at berámol idén.
Hát nem, sőt, nagyon esélyük sincs rá. Én még Jeremiah Robinson őrnevét akartam, csak említés szintjén ugyanis, és erre is emlékszem, mind a ketten mondtuk, hogy hát nem várunk túl sokat tőle. Ő szerintem teljes mértékben felül teljesíti az elvárásokat, tűrhetően triplázik, sőt, ez enyhe kifejezés vele kapcsolatban, és igazából pattanókat hozzá tud rakni a játékhoz, némi védekezést, ennél többet most nem mondanék róla, csak szerettem volna őt megemlíteni, és csalódásként említeném meg például Corey Crispertet, akinek ugye a fő feladata az lenne, hogy triplázzon, hát a szarul csinálja, illetve Trey Murphyt, csak olyan szinten csalódás Trey Murphy, hogy ugye a Summer League, és főleg a preseason alapján azt gondoltam volna, hogy hát ez a csávó, ez így ki fog harcolni magának 25 perc játékidőt, be fogja vágni a triplákat, nem dobja szarul, csak egyszerűen nem tud ehhez a New Orleanshoz hozzászólni. Ehhez a New Orleanshoz, ami tele volt hiányzókkal. És ez mondjuk azért valamennyire csalódás, és talán azt említeném még meg, hogy Zaire Williams lehet, hogy olyan szinten lenne csalódás, hogy 10. választott volt, de tudjuk, hogy ő milyen hosszú távú projekt, és ezt abszolút bizonyítja, viszont én ugye rendszeresen nézek Memphis meccseket, hogy konkrétan a Memphisnek az összes meccsét megnézem, és arról tudok beszámolni, hogy a csávó javul, elől-hátul egyre jobb döntéseket hoz, és kicsit esélyes nálam arra a bizonyos díjunkra, amikor még nagyon akadozik a gépezet, de látod, hogy ott valami mocorog. Na Zaire Williamsnél szerintem valami mocorog, de idén még a statisztikákba egyáltalán ne keressétek. Egyébként egy erős 43%-os vagy 43,5%-os TS-sel dolgozik eddig, szóval ez is mindent elmond egy olyan játékosról, aki igazából saroktriplákat dob. Úgyhogy csak őket még meg akartam említeni. Akár hozzászólni, akár valaki, akit még említsünk meg, Zoli.
Hát szerintem átbeszéltük.
Jó, akkor én azt mondanám, hogy ez volt a első rookie vacs a 2021-22-es szezonban, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Zoli. Jövő héten meg most már akkor tényleg dupla adással jövünk, és hát persze végre az első overreaction is meg lesz.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, tehát akkor várunk titeket hétfőn vagy kedden, addig is minden jót kívánunk nektek. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.